Szép jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Már el is múlt 8 óra 2 perccel. Elnézést a késésért. Még a kisfiamnak, kisfiamtól köszöntem el, aki most megy aludni, éppen fürdik, de azt nem sokára aludni megy, és mire én innen kijövök, addigra már remélem, hogy alszik, vagy legalábbis alvás közeli állapotban van. Jó estét kívánok Kálmánnak, jó estét kívánok Sárának, szeretettel üdvözlök mindenkit, Erev Tov neked is Kálmán, Erev Tov Gamlecha. Jó estét kívánok Józsefnek, Erikának, Csabának, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozik. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozik, Gágy Gyuri barátomnak, jó estét kívánok Lohár Lacinak, Timának, Zoltánnak, Charlie-nak, jó estét kívánok másik Zoltánnak, szeretettel üdvözlöm Kunévit. Érkezett egy kérdés, kezdjük először a kérdéssel, azt mondja, lenne egy kérdésem, miután Mózes lejött a Szinái hegyről a két kőtáblával, és látta az aranyborjú bálványimádását, Isten nagyon megharagudott, és mérgében ki akarta pusztítani a zsidó népet. Mózes pedig perre szállt az örökkévalóval, és mondta, hogy inkább őt ölje meg, de ne bántsa a népet, de nem pont így van, hanem azt mondta Mózes, hogy hogyha így akarod, akkor engem is írtsál ki a könyvedből. Aminek okaként elállt végül ettől. Mármint Isten elállt attól, hogy elpusztítsa a zsidó népet az aranyborjú bűne miatt. Ugye Mózes imádkozott Istenhez, könyörgött Istenhez, és Isten, ha úgy tetszik, meggondolta magát, pontosabban hallgatott Mózes imáira. Ebben a perlekedésben mit gondolsz, mi védte meg Mózest, a népet, és miért állt végül az örökkévaló ettől? Ugyanis a mai órán azt mondtad, hogy aki szereti az embereket, az szereti Istent, mert nem szeretheted Istent anélkül, hogy a teremtés koronáját az embert ne szeretnéd. Azáltal, hogy Mózes inkább magát áldozta volna fel, semmint az emberek veszenek, az emberek iránti szeretetét mutatta ki, és ezen kívül éreztette örökkévaló Mózes iránti szeretetét, és emiatt talán gondolta meg magát. Ez pontosan így van. Tehát két fontos tanulság van. Hát nyilvánvalóan az ilyen, ennek a történetnek, és egyáltalán ugye a Tóra minden történetének számos magyarázata, vonatkozása, értelmezése lehet. De az egyik értelmezés, az pont az egyik dolog, amit az üzenet, amit tanulhatunk, az az, hogy az imának micsoda ereje van. Ugye Mózes imádkozott Istenhez, és azt mondta, ha sem kell erachum ve hanun erecha paim vrav chesed ve emet nocer chesed la alafim nosea vonva fesa ve hatave rake. Ugye ez a Isten 13 tulajdonsága, amit Mózes felsorolt, és most megpróbálom megkeresni, hogy hogyan hangzik ez magyarul ez a szöveg. Ha sem kell rachum ve hanun erecha paim vrav chesed ve emet. Oké, a szöveg az itt van, és úgy hangzik. Az örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten, hosszantűrő, nagy a szeretete és igaza, szeretetét fenntartja ezredízliglen, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétkes, attól megtisztít. Mózes 2, 6. fejezet, 7-9. vers. Először is ennek a Isten 13 tulajdonságának elmondása, az ígéretünk van a Teremtő által, hogy Isten 13 tulajdonságát, ha elmondjuk, akkor... Hát nyilvánvalóan nem csak úgy, hogy eldaráljuk, hanem ténylegesen átéléssel és teljes odaadással elmondjuk, akkor Isten megbocsátja a bűneinket. Mózes, ha úgy tetszik, ismerte Isten, tudta, hogy hol van Istennek az Achilles pontja, mi az, amire, inkább másként fogalmazok, mi az, amire Isten nem tud nemet mondani. És erre Isten nem tud nemet mondani, az őszinte szívből jövő imára Isten nem tud nemet mondani. Természetéből fakadóan a jó természet az, hogy jót tegyen, Isten jó, és ezért nem tud nemet mondani az őszinte imára. Ez mindannyiunk számára egyébként fontos üzenetet tartalmaz. A fontos üzenet pedig az, hogy ne felejtsünk el imádkozni. Szokták, múltkor beszélgettem valakivel, anekdotálhatok egy kicsit, és azt mondtam, hogy az a nagy igazság, hogy nem emlékszem, imádkozom minden nap háromszor, mint egy rendes zsidó, minden nap háromszor imádkozom, szombaton négyszer, ünnepe, vagy Jom Kipurkor ötször is, de meg kell mondjam, hogy nem minden ima sikerül úgy, ahogy én szeretném, nem minden ima, egyszerűen nem érzem minden imánál, hogy ez olyan jól sikerül, de vannak olyan imák, és szoktam rájuk emlékezni, hogy ez most jól sikerült, ez most különösen jól sikerült. Szóval nem kell feladni, imádkozni nem könnyű. Tényleg nem egy könnyű mesterség. Meg kell tanulni imádkozni. Erre vannak rengeteg, a zsidóságban, a rabbinikus irodalomban rengeteg gyakorlat van arra, hogy hogyan kell az ember, hogyan tanuljon meg az ember imádkozni. Mert imádkozni nem könnyű. Imádkozni nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű az embernek kimondani magából a problémáit. Ugye? Ez minden pszichológus elmondja az embernek, hogyha elmegy az ember egy pszichológushoz, pszichiáterhez, akkor azt fogja hallani először is, hogy azt fogja tapasztalni először is, hogy rendkívül nehéz az embernek beszélnie őszintén a problémáiról. Egy idegen embernek is, mint a pszichológus, de akár saját magának is, akár Isten előtt beszélni az embernek a saját problémáiról, rendkívül nehéz. Rendkívüli fegyelmet, és nagyon le kell győzni az embernek a saját gyengeségeit, vagy a saját korlátoltságát, saját gátlásait, ahhoz, hogy őszintén tudjál egyáltalán beszélni a problémáidról Istennek. Aztán persze, hogyha kimondod, az már maga is a gyógyulás egyik útja, a gyógyuláshoz vezető egyik út, az, ha az ember kimondja már magából a problémát. Az már a betegség felismerése az első lépés a gyógyulás felé. És azt gondolom, hogy ha az ember őszintén ki tudja mondani magából a problémákat Isten előtt, akkor ugye az egy nagyon intim, privát szituáció, amikor az ember imádkozik. Ott nincsen senki, csak te és Isten. Vagy hát fizikailag lehet, hogy vannak körülötted, de az ima, az a beszélgetés, az csak rólad és Istenről szól. Most azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős ember, nagyon erős embert kíván az imádkozás. Ez cseppet se egy könnyű dolog. Sokan azt gondolják, sokan azt szokták mondani, hogy az Isten, hogy azok hisznek Istenben, akik megelégszenek válaszok nélkül, akik nem akarnak tudni, de ez ennek én azt gondolom, hogy éppen az ellenkezője igaz. Szerintem azt hisz Istenben, aki keresi az élet értelmét, aki keresi a dolgok mögöttes értelmét, aki keresi a dolgok okát, és aki nem elégszik meg pusztán tudományos válaszsal. Szóval a tudomány az nem a vallás után van, a tudomány az a vallás előtt van. Előbb van a vallás, és aztán vagy előbb van a tudomány, és aztán a vallás. A tudomány el tudja nekem mondani, hogy lesz két hidrogén molekulából, meg egy oxigén molekulából víz. Ezt el tudja nekem mondani a tudomány. De azt nem tudja elmondani, hogy keletkezett az oxigén molekula, vagy a hidrogén molekula, és ki az, aki összeragasztja ezeket az atomokat. Ki az, aki a hidrogén molekulát, két hidrogén molekulát, meg egy oxigén molekulát, és összeragasztja őket. A vallás, tehát hogy valahogy azt próbálom mondani, lehet, hogy nem túl értelmesen, hogy a tudomány az előbb van a tudomány, és aztán a vallás. A vallás az a tudomány, az a tudománynak a továbbfejlesztett változata, nem a butított változata. Az nem az első lépés, és aztán jön a tudomány. A buta emberek, az ostoba, ókori emberek dolga a vallás, bezeg a modern ember dolga a tudomány. Szerintem pont fordítva van. Mindig keresték az emberek, hogy hogyan lehet a világot működtetni, ugye? Erről szól a tudomány, hogyan működik a világ. A tudomány arról szól, hogy hogyan működik a világ. Hogyan működik a teremtés. A vallás pedig arról szól, hogy ki működteti a teremtést. Ki működteti a világot. Nem a hogyanról szól, hanem a kiről. Nem a hogyanról szól, hanem a kiről. A kettő nem zárja ki egymást, és hogy mondjam, a kettő egymás nélkül félkarú óriás. Hát mit ér az, hogyha tudom, hogy hogyan működik a világ, hogyha nem tudom, hogy ki működteti a világot? És mit ér az, hogyha tudom, ki működteti a világot, de nem érdekel, hogy mivel van elfoglalva az a valaki? Ugye? Ezért erről beszéltünk korábban, hogy ezért az nem járja, hogy az ember megelégszik azzal, hogy hisz Istenben, de nem akarja megismerni Istent, nem akarja megismerni a világot, és nem akarja megismerni a teremtést. És nem akarja megismerni az embereket. akik a teremtés koronája, hogy itt az előbb a kedves kérdező mondta, akik a teremtés főműve, a teremtés központja, a teremtés célja. Az úgy nem működik, engem érdekel Isten, de az nem érdekel, ami Istent érdekli. Ugye erről is már beszéltünk sok alkalommal. Én nem tudom, én azt nem tudom kijelenteni, vagy pontosabban, ha én kijelentem, hogy engem érdekel a feleségem, de semmi nem érdekel, ami a feleségemet érdekli, akkor ez egy tök üres lózung. Akkor én csak mondtam, hogy érdekel a feleségem, de valójában nem érdekel egyáltalán. Ez csak duma. Ha engem nem érdekel, amit a feleségemet érdekli, ha engem nem fontos, ami a feleségemnek fontos, akkor hogy lehet nekem fontos a feleségem? Hogy nevezhetem a feleségemet, vagy hogy mondhatom azt, hogy a feleségem fontos számomra, hogyha nem fontos semmi, ami neki fontos? Ugyanez Isten és az ember viszonylatában, hogy mondhatom azt, hogy én szeretem Istent, hiszek Istenben, mit tudom én, hogyha nekem fontos Isten, hogyha számomra semmi nem fontos, ami Istennek fontos. Nem akarom megismerni, ami Istennek fontos, ha van a feleségemnek egy hobbija. Ha van a feleségemnek egy hobbija, amivel minden nap, nem tudom, 2 órát eltölt. Minden nap 2 órát áldoz ennek a hobbiának. Én nem akarom megismerni azt a hobbit, legalább hallani róla, hogy mit is csinál a feleségem naponta 2 órát megrögzötten. Nejem elmegy dolgozni minden reggel, és 8 óra múlva hazaér. Engem nem érdekel, hogy mi történt vele. Engem nem érdekel, hogy mit csinált. Engem nem érdekel, hogy hol volt, hogy mit dolgozik, hogy milyen impulzusok érték, hogy milyen sikerei voltak, hogy milyen kudarcai voltak, hogy milyen csalódásai voltak, és milyen örömei voltak, vagy győzelmei voltak. Ha ez engem mind nem érdekel, de engem nagyon szeretem a feleségemet, engem nagyon érdekel, csak pont az nem érdekel, hogy ő mit csinál naponta 8 órában, amiközben a munkahelyen van. Akkor hogy mondhatom azt Istenről, hogy én szeretem Isten, nekem fontos Isten, hiszek Istenben, bla 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 bla, de nem érdekel, hogy Isten mit akar, mit csinál, miért csinálja, mi a célja, és legfőképpen mit vár el tőlem. Akkor az én Isten hitem, meg az Isten szeretetem, meg az Isten Isten fontosnak tartom, ez mind csak duma, üres duma. Ez mind csak üres duma. Oké. Ez most így előjött belőlem. Sváthó 30-a van. Mise nichnas adar marvin be simcha. Ma van Sváthó 30-a. Egy érdekesség. Ma este kezdődött Adár hónap újholdja. Ugye a héber naptár hónapjai azok vagy 29 vagy 30 naposak. Amikor beszéljek erről egy kicsit? Szívesen beszélek erről egy kicsit. Tegnap egy másik órán, vagy nem tegnap, kedden egy másik órán beszéltem erről. És akkor legyen ma ez a téma, jó? Egy kicsit hogy hogyan számolódik a héber naptárban, hogyan számolódnak a hónapok, ugye erről. A dolog úgy néz ki, hogy a héber naptár egy hold alapú naptár. A Tórában az első micva, az első parancsolat, amit a zsidó nép kap, mielőtt kivonul Egyiptomból, már még mielőtt kivonul Egyiptomból, az az, hogy a hodes az eljelechem roshodasim, ez a hónap legyen nektek az első hónap az évben, ez Nisan hónapra vonatkozik, amikor is Pészáh van. Pészáh ünnepe, ugye az egyiptomi kivonulás ünnepe. Ez körülbelül másfél hónap múlva lesz egyébként. Most, tehát a héber naptár az alapvetően hold alapú naptár, ellentétben a gergei naptárral, a polgári naptárral. A polgári naptár az egy nap alapú, úgynevezett szoláris naptár, egy nap alapú naptár. Egy polgári évben a polgári év az 365 napból áll, egész pontosan 365 napból és 1/4 napból, meg néhány másodpercből, de körülbelül 365 napból áll egy polgári év, meg az 1/4 nap, amiatt 4 évente van egy szökőév, azok a negyed napok, 4 darab negyed nap összeadódik, és akkor beiktatunk egy extra napot, ez van a polgári naptárban. Most, a zsidó naptár az hold hónapokat számol, és egy hónap az olyan hosszú idő, amennyi időt a hold a legsoványabbtól meghízik, majd aztán megint a legsovány, pontosan így mutatom, soványból meghízik, majd aztán visszasoványodik. Ez pedig a hold naptár. Ugye ez így számolódnak a hold hónapok. Ez a ciklus, hogy a hold a soványból kövér lesz, aztán megint visszasoványodik, ez 29,5 nap, ez a ciklus, és ezért a héber hónapok azok vagy 29 naposak, vagy 30 naposak, hiszen nálunk nem napközben kezdődnek a napok, hanem a nap nyugtával, tehát azt a fél napot azt egyszer ide pakoljuk, egyszer oda pakoljuk. Ez a 29 és 30, 29-es nap és 30-as nap a héber hónapok. A héber év, a zsidó naptár szerinti év, az 354 napból áll, 354 napból áll, 11 nappal kevesebb, mint 12 hónap, 12-szer 29,5, az 354, és 354 napból áll, 11 nappal rövidebb a hold év, mint a napév. Mivel, hogy a Tóra azt megparancsolja, hogy a hónapok a hold alapján legyenek számolva, tehát lunáris legyen, hold alapján legyen számolva, ugyanaz a Tóra megparancsolja azt is, hogy Pészáh ünnepe az tavaszra kell essen. Chag HaAviv, a tavasz ünnepe, be Chodesh HaAviv, az a tavasz hónapjában legyen ez az ünnep. Most, mivel hogy a hold év az 11 nappal rövidebb, mint a napév, ezért normális esetben, ha nem lépnénk közbe, akkor minden évben 11 nappal csúszna a héber dátumok, a polgári dátumokhoz képest, minden évben 11 napot csúszna, és előfordulna, hogy egyszer Pészáh tavaszra esne, pár évvel később pedig nyárra, pár évvel később pedig őszre, majd pedig térre. Ugye a muszlim naptár, az iszlám naptár az így működik, az iszlám naptár nettó holdnaptár, ezért minden évben 11 napot késik, vagy siet, vagyis azt nem is tudom most hirtelen, azt át kell gondoljam, hogy késik-e vagy siet, de 11 napot elmarad a napnaptártól, és ezért van az, hogy a muszlim ünnepek, mint például a Ramadán, az van, hogy tavaszra esik, van, hogy térre, van, hogy őszre, van, hogy nyárra. Nálunk ezt nem lehet megoldani, mert a Pészáhnak mindenképpen tavaszra kell esnie, úgyhogy valamit kell csinálni a holdnaptárral, ami kiegyensúlyozza, vagy ha úgy tetszik, összhangba hozza a napnaptárral, és ez a szökőévek rendszere. Bonyolult, nem menjünk most bele, de legyen annyi elég, hogy minden 19 éves ciklusban, beiktatunk 7 szökőévet, és amikor szökőév van, akkor egy extra hónapot iktatunk a naptárba, ez pedig egy 13. hónap lesz, ez mindig Adár hónapban van, tehát pont most, mert ez a hónap a Nisszán hónap előtti utolsó hónap, tehát a Pészáh ünnepének a hónapja előtti utolsó hónap, és amikor szökőév van, akkor beiktatunk egy extra Adár hónapot. Ebben az évben nincs szökőév, úgyhogy csak egy Adár hónap van. Tehát a szökőévben a zsidó év az 13 hónapból áll, sima évben pedig 12 hónapból áll. Most, ha 19 éves ciklusokat mondtam, hogyha megszorzod 19-et 365-tel, plusz megszorzod 19-et 354-jel, akkor hozzá kell adni még 7x 29-et, és akkor egybe jön a dolog. Tehát az történik, hogy az embernek minden 19 évedik, minden 19. életévében, tehát amikor a 19 évesen, meg 38 évesen, meg 54 éve, vagy mi az, 19 meg 38 évesen, és így tovább, minden 19 évben pontosan ugyanarra napra fog esni a héber naptár szerinti születésnapja, mint a polgári naptár szerinti születésnapja, ráadásul a hétnek ugyanarra napjára is fog esni, mint amikor született. Minden megismétlődik pont úgy, ahogy született az ember. Tehát a héber naptár egy ilyen rendszerrel van kialakítva. Egy érdekesség, Ács Laci ezt biztosan nálam is jobban tudja, hogy ugye a különlegessége a héber naptárnak a polgári naptárhoz képest, bármilyen vicces, az nem csak ez, amit elmondtam, hanem az a különlegessége, hogy a héber naptárban a hónapok azok csillagászati alapúak. Ugye azt mondtam, hogy az egy hónap, amit a hold soványból kövér lesz, majd megint sovány. Ez egy 29,5 napos ciklus. Ez számít egy hónapnak. A polgári évben a hónapok, ugye azok 30 vagy 31 naposak, de ennek semmilyen tudományos vagy csillagászati oka nincs, legalábbis én nem tudok róla, hogy lenne. Hiszen a polgári év, abban az egyetlen csillagászati tényező az az, hogy egy év alatt kerüli meg a Föld a napot. Ez az egyetlen csillagászati tényező. De az, hogy ezt az ellipszis pályát, amit a Föld leír a nap körül, ezt hány részre bontjuk, azaz hány hónapot határozunk meg egy évben, ez teljesen mesterséges. Régen nem is volt a Gergely naptárban, vagy a polgári naptárban 12 hónap, régen csak 10 hónap volt a naptárban. Ezt onnan is lehet látni például, hogy október hónap az a latin 8-as számból jön, december hónap meg a latin tízes számból jön. Tehát Julius Cézárnál meg Augustus Cézárnál történt az, hogy beiktatta két extra hónapot. Régebben október az a 8. hónap volt, december meg a 10., és összesen 10 hónap volt egy évben. És akkor 35 és, vagy pusát 36 és fél naposak voltak a hónapok. Tehát volt, bár 30, hogy is? 365. Igen, akkor voltak 36 napos hónapok, meg 37 napos hónapok. De lehetnének éppenséggel egy hónapban, például, mit tudom én, lehetne egy hónapban, nem tudom, 14 hónap is, vagy 3 hónap is, végülis teljesen mindegy. Nincs igazából jelentősége. A Héber naptárban van jelentősége a hónapoknak, mert az egy konkrét csillagászati eseményhez kötődik, jelesül a holdnak a tágulásához, vagy a növekvéséhez és a szűküléséhez, ahogy azt itt egy kedves János, Korona János be is írta nekünk itt. Ilyen különböző emojikkal. Szóval ez történik a Héber naptárban. Most Adár hónap van, pontosabban ma még csak Svát hónap 30. napja van, ez azt jelenti, hogy ma van, ugye a Svát hónap, ez egy 30 napos hónap, tehát ez a hosszú hónap, és olyankor, amikor hosszú hónapunk van, akkor a 30. nap és a következő hónap első napja, tehát az előző hónap utolsó és a következő hónap első napja az új hold ünnepe, és ennek ma kevés praktikus relevanciája van annak, hogy új hold van, mert ez csak egy ilyen ünnepecske, de nem egy igazi ünnep, tehát nincsen munkaszünet, vagy nincsen munkatilalom, meg egyebek. Régen a jeruzsálemi szentélyben különböző áldozat, vagy hoztak speciális áldozatot új holdkor, ma pedig az imáinkban, újholdkor az imáinkban mondunk el különleges betoldásokat, különleges részeket, amelyeket kifejezetten csak újholdkor mondunk, de más gyakorlati relevanciája igazából nincsen az újholdnak. Most ment azon túl, hogy ez természetesen egy tórai törvény. Most, tehát Svát hónap 30-a van ma, holnap este pedig Adár hónap első hónapja lesz, hogy Adár hónap egy szerencsés hónap a zsidó kalendáriumban, ilyenkor van Purim ünnepe, úgyhogy ez egy örömteli hónap. Azt mondja a Shulchan Aruch, hogyha valakinek van peres ügye például, ha egy zsidó embernek van peres ügye, akkor azt igyekezzék Adár hónapban lerendezni, mert ez szerencsés hónap. És azt is mondja a Shulchan Aruch, hogyha az embernek fontosabb, nagyobb beruházást akar eszközölni, mit tudom én, lakást vásárolni, stb. Azt is jó, hogyha Adár hónapban, ha tudja időzíteni, akkor időzíts Adár hónapban, mert ez egy szerencsés hónap. Tehát, hogy egy csomó ilyen szerencsés dolog van, ugye Purim ünnepe. Ezen vagy Adár hónap 7-én van Mózesnek a halálozási évfordulója, és egyben a születésnapja is. Ugye Mózes pontosan 120 évet élt, azért mondom, hogy a Tóra azt mondja, hogy 120 évet élt, és a kommentátorok megjegyzik, hogy ugyanazon a napon halt meg, mint amelyik napon született, tehát tökéletes, pontosan befejezte az élete ciklusát, a 120 évet. Ez van Adár hónap 7-én. Ugye az Eszter történetében, Eszter könyvében olvasható történet, amiről majd Purim ünnepe fog szólni 2 hét múlva, szóval Eszter könyvében olvasható történet, az pont ott a gonosz Hámán, az pont arra napra időzíti a zsidók meggyilkolását, vagy a zsidók kiirtását, a genocidumot, azt a holokausztot, amit akart Perzsiában, az pont arra napra idézi, ahol Mózes meghalt. Csak ez a Hámán nem tudta, hogy igazából aznap is született Mózes, szóval a Mózes halálnak évfordulja nem egy szerencsétlen nap, mert hogy az egyben a születésnapja is. De erről majd még fogunk beszélni Purimkor. Oké. Szóval, hogy kezdődik mindjárt Adár, és egy nagyon vidám hónap, azt mondja a Talmud, azt mondja a Shulchan Aruch, Misha Nichnas Adár, Marvin ve Simcha, amiután, mikor bejön az Adár hónap, az ember igyekezzék örömködni és örülni, úgyhogy kívánok mindannyiunknak, természetesen magamat is beleértve, és magunkat is beleértve, egy boldog hónapot itt Adár hónapban. De nézzük meg gyorsan még, mert még van egy pár percünk, gyorsan, hogy mit mond a Rebbe, ugye most már hetek óta a Lubavitch Rebbe Hai Yom Yom című könyvéből tanulunk, ahol a Rebbe minden napra egy rövid bejegyzést tesz, egy rövid bejegyzést, egy haszid gondolatot, egy haszid gondolatot, vagy egy történetet, vagy valamilyen érdekes aforizmát. Azt mondja Rebbe, sok haszid azt a napot, amikor megérkezett Lubavitchba, ugye Lubavitch egy falu Oroszországban van, onnan indul a Chabad mozgalom, a lubavicsi haszidok Lubavitch nevű faluból, vagy kisvárosból, településről indulnak. Szóval sok haszid a napot, amikor megérkezett Lubavitchba, születésnapjaként tartotta számon. Ugye miért? Mert amikor amikor elment Lubavicsba, akkor találkozott Jóestétkének a feleségemnek is közben. Szóval, amikor elment Lubavicsba, akkor találkozott nem csak a lubavicsi rebével, hanem a lubavicsi hasidizmussal, a hasid gondolatokkal. És ez a hasid gondolatok, ezek olyan hatással vannak az ember, hogy ez egy újjászületési élmény. Az egy fajta revelációs újjászületési élmény, úgyhogy ezért azt a napot, a legtöbb hasid, aki ellátogatott Lubavicsba, azt a napot, amikor először látogatott Lubavicsba, azt a születésnapjaként tartja számon. Azt írja a Rebe. A tanítom Shmuel Bezalel rabbi először egy csütörtök este, Mishpatim szombatjának hetében, az egy heti szakasz, egy csütörtök este 5608-ban, azaz 1948-ban érkezett Lubavicsba. Ezután minden évben annak évfordulóján, tehát minden évben később, egész éjszaka virrasztott, és különös gonddal ügyelt arra, hogy a tfilint, azaz imaszi, éppen abban a pillanatban vegye föl, amikor első alkalommal lépett a Cemach Cedek, a harmadik Lubavicsi Rebbe szobájába, Jechidutra, azaz privát audienciára. Ennyi az összes történet. Ja, azt mondja tulajdonképpen, hogy nagyon sok haszid, amikor először látogatott Lubavicsba, amikor először ismerkedett meg a haszid tanokkal, akkor azt a napot a születésnapjaként tartott a számon, és azok a születésnap, mint általában a zsidó születésnapok, nem önfelett örömködéssel telnek, hanem önvizsgálattal áttekintjük az elmúlt évünket, hogy ezt csináljuk a születésnapunkon is, nekem nem sokára lesz, kicsit több mint 2 hét múlva. A születésnapján az ember áttekinti a cselekedeteit, áttekinti az életét, és tesz pozitív elhatározásokat a jövőt illetően. Nem egy önfelett, nem kell szomorkodni, tehát ez egy örömünnep, de nem a lerészegedés, hanem sokkal inkább egyfajta spirituális számvetésnek az időszaka a születésnap. És a haszidok azt a napot, amikor először találkoztak a lubavicsi tanításokkal, a chabad tanításokkal, akkor azt a születésnapjukként tartották számon, hiszen újjászülettek, hiszen valami olyasmi történt velük, valami olyan látásmódot, valami olyan értelmezését látták a Tórának, vagy valami olyan kapcsolatba kerültek a zsidósággal és Istennel, amely egyfajta újjászületési élmény volt számukra. És azt meséli még a Rebbe, hogy a Shmuel Bezalel rabbi, aki a 6. Rebbének volt a tanítója, minden évben megünnepelte ezt a napot, amikor először ment el Lubavicsba. Szóval ezt a bizonyos idézőjelbetett születésnapot megünnepelte, sőt, és ilyenkor egész éjszaka fent volt, és nem vesztegetett semmilyen időt, csak tanult és imádkozott, szóval nagyon szóval nem vesztegetett semmi időt, hanem koncentrált ennek a napnak a jelentőségére, és még arra is figyelt, hogy az imasziat reggel, akkor vegye föl magára, amikor először lépett be a Cemach Cedek, a harmadik Lubavicsi rebéhez, privát audienciára, privát meghallgatásra, vagy kihallgatásra, vagy privát beszélgetésre. Mert az a pillanat, úgy gondolta a Shmuel Bezalel rabbi, és valószínűleg nem alaptalanul, hogy az a pillanat, amikor ő először lépett be a Cemach Cedekhez, a harmadik Lubavicsi rebéhez, az egy etrácon, az egy különleges idő, egy különleges időpont, amikor az ég kapuja, könyörületesség kapui, azok tárva nyitva vannak egy rövid időre, úgyhogy azt gondolta, hogy ezt a pillanatot úgy tudja legjobban átélni, hogyha magára veszi az imasziat, és ezáltal jobban kötődik Isten. Ez a következő kommentárt írtam ehhez a mai tanításhoz, amikor Shmuel Bezalel rabbi először ment Lubavicsba, az először találkozott és ismerkedett meg nem csak a Cemach Cedekkel, hanem a haszidizmussal általában, újjászületéshez hasonló élmény volt számára. Ezért születésnapjaként tartott a számon, hiszen a haszid tanok új embert faragtak belőle. Ezen a napon, ahogy születésnapon általában, a hívő zsidó nem a nyugati világban megszokott féktelen örvendezéssel tölti, születésnapot nem a nyugati világban megszokott féktelen örvendezéssel tölti, hanem a Tóra tanulmányozásával, imádkozással, cselekedetei átvizsgálásával és a jövőre hozott pozitív elhatározásokkal. Shmuel Bezalel rabbi is így tett, azonban annak a szent pillanatnak az erejét, amikor először ment privát audienciára a harmadik rebéhez, évekkel később is sikeresen rekonstruálta, az imasziat ebben a pillanatban helyezte fel, érezvén, hogy ez egy etrácon, az isteni irgalmasság ideje. Ez a mai tanítás. Ugye milyen útravaló lehet ez számunkra? Fontos útravaló lehet ez számunkra. Az pedig az, hogy ugye szerintem alapvetően két dolgot mindannyian el tudunk sajátítani ebből a kis történetből, és a saját életünkre tudunk vetíteni. Az egyik, az egyik az az, hogy a születésnapunk az egy fontos időpont, a születésnap egy fontos időszak, a születésnap egy olyan nap, amit nem kell elherdálni, hanem tegyünk önvizsgálatot, imádkozzunk, és így tovább. Ez az egyik fontos üzenet. A másik fontos üzenet, hogy azok az, hogy gondoljuk át életünk meghatározó, ha úgy tetszik, sorsfordító pillanatait. Életünk sorsfordító pillanatait. Koncentráljunk életünk olyan sorsfordító pillanataira, amelyek pozitívak voltak. A gyermek születése például. A házasságunk, pont ma este van a házassági évfordulónk egyébként a feleségemmel, ma este kezdődik, Sváthó 30. a házassági évfordulónk, ezzel kellett volna kezdenem a mai tanulást. Szóval házassági évforduló, születésnap, gyerekek születése, olyan időpontok, amelyek pozitív értelemben sorsfordítóak voltak számunkra, és ezeket az időszakokat igyekezzünk rekonstruálni azzal, hogy valami jót, valami pozitívat cselekszünk, valami pozitívat teszünk, valami jót teszünk, nem csak saját magunkkal, hanem másokkal is, ezáltal létrehozva egy szebb, jobb, tökéletesebb, egy szóval istenibb világot. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok. Vasárnap este Isten segítségével találkozunk. Most pedig két nap pihenő van. Sabbat shalom mindenkinek, aki szombatot tart, és áldott és jó hétvégét mindenkinek, aki nem. Isten segít, vasárnap este 8 órakor találkozunk. Természetesen a mai tanulás szövegét fel fogom tenni a Facebook oldalra, és egyébként, mit akartam még mondani? Ja igen, ha privát kérdésetek van, persze küldjétek el ezen az oldalon külön. Köszönöm szépen a gratulációkat a házassági évfordulóra is természetesen. Sziasztok, szép estét, jó egészséget, vigyázzatok magatokra és egymásra!